Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Eszárdi Margit előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A magyar irodalom barokk korszaka. Szórakoztató világi szép próza a 16-18. Században. A felvétel 2005. májusában készült.
Jó reggelt! Rémes, hogy a férfiak mennyire a saját öltözékükben gondolkodnak, ugye? A Széchenyi könyvtárban. De azt mondják, hogy csak ekkora tátyit lehet bevinni, a többit tegy a zsebébe. Anyám, hát hova? Ennyit erre. Na, kollégák, biztosan észrevették, hogy az elmúlt, nem tudom, egy-két óra óta, előadás óta már azon törekszem, hogy összekössem az önök ismereteit a régi és az új irodalom között. Hát megmutassam azt, amit általában nem nagyon szoktak észrevenni, hogy ellentétben a tankönyvekkel és a tantervekkel és a tanügyi rendszerekkel az irodalom megszakítatlan folyamat, aminek ugyan szakaszai vannak, de nem határolódnak el egymástól, hanem szépen egymás mellett élnek. Tehát akkor, amikor a régi magyar irodalom véget ér, nem Ritzrop születik meg a klasszikus magyar irodalom, hanem egy jó 100 évig tart ez az átlapolódás, olyan durván 1730-tól 1830-ig, csak hát ilyen a tanügyi rendszer, hogy képtelen ezt ugye tolerálni, és darabokra osztja a tanulásukat, és darabokra osztja a tankönyvírás is, mert valahol el kell vágni ugye ezeket a folyamatokat, hogy átadható váljanak. De most én mindegyre azon próbálkozom, hogy megmutassam önöknek, hogy az új, a klasszikus magyar irodalom nem a réginek az üres helyén jött létre, hanem abból szervesen fejlődött ki. A mai alkalommal, amit hoztam témául, legalábbis az óra nagyobbik részére, az kifejezetten olyan jelenség, amelyik ebben az időben nem, majd csak a következőkben termi meg a maga gyümölcsét, még csak nem is a 1772-től 1800-ig tartó időszakban, hanem 1800 után, amely korszakra nekem már nincs jogosítványom. Ez a szórakoztató szép próza olyan műfajcsoport, amelyik igazából polgárjogot ugyan szerez, már a 18. század harmadik harmadában, de az eredeti magyar művek majd csak a 19. század harmadik harmadának a határán fognak majd megszületni. Ez, hogy ilyen kevéssé kutatott és kevéssé láttatott műcsoport, annak sok oka van. Az egyik az, hogy hát az tagadhatatlan, és most már ennyi tanulás után nyilván észrevették, hogy a magyar irodalom az költészet dominanciájú, sőt, líra dominanciájú. Hát azt csak észrevették ennyi idő alatt. És emiatt a próza kutatása ehhez képest egy kicsit szűkebb. Nem csak az anyag szűkebb, hanem a ráirányuló kutatás is kevésbé lelkes. Ráadásul a prózán belül is az egyházi irodalom dominál. A világi próza kutatása ehhez képest még szűkebb. És hogy még vidámabb legyen a helyzet, még az így fennmaradt anyag is hát csak nyomokban jutott be az önök szöveggyűjteményébe, és nem az, amelyik jól tudta volna ezt a folyamatot reprezentálni, hanem csak néhány darabja, néhány inkább a kevésbé míves változatok jutottak be az önök szöveggyűjteményébe. Hát, hogyha tényleg valakit ez a folyamat, mint folyamat érdekel, hogy hogyan alakult ki a szórakoztató világi szép próza, akkor a Remek Írók sorozatnak, az egy kiváló sorozat volt a maga idejében, van egy ilyen kötete, hogy Magyar Elbeszélők 16.-18. Század, ez kifejezetten azt szolgálja, azt tekintette céljának, hogy a folyamatot kísérje végig a 16. századtól a 18. addig, ameddig ebben a felfogásban az első eredetinek mondható magyar regény megszületett. No tehát, Még a kutatást az is nehezítés, hogyha önök tájékozódnak a kérdésben, még erre azért figyelemmel kell lenniük, hogy a műfajcsoport elnevezése az nagyon változó. Szokták csak lazán és egyszerűen prózának hívni. Ami ugye hiba, mert hát a prózának is van egyházi és világi vonulata. Szokták műprózának is hívni, ez már valamivel jobb, de azért még mindig azt a hatást kelti, minthogyha a nem szép próza nem volna míves, ami természetesen megint csak nem igaz. Úgyhogy a legjobb kifejezés rá a szép próza, de még ha ezt használják is, sűrűn fogják azt látni, hogy hú, ezt éppen most egy szakdolgozat követte el, amit a múlt héten kaptam bírálatra, hogy összetévesztette a próza és az epika fogalmát. Hát kezicsókolom. Hát ugye az egyik az egy forma, a másik az egy tartalom, úgyhogy hát ez... ezt régiségben, ugye a 19. század utolsó évtizedeiben még egyenértékesként használták, de azért mostanra már szét kell választani a fogalmat. Jó, ugye? Az, hogy próza, az egy forma, az, hogy epika, az pedig egy cselekmény, egy történet elmondása. Na jó, maradjunk a szép prózánál, amely tehát a szép irodalomnak a prózai ága. Kivontuk belőle a tudományos, a vallásos, a publicisztika, meg mit tudom én mi prózákat, azokat leválasztottuk. Ami megmaradt, az az a próza, amelynek a megformálásában az esztétikum szervező szerepet játszik, akár látják, akár nem látják, és a szórakozás, szórakoztatás igénye jelen van. A 16. században újdonságként jelent meg, mert korábban vagy a próza nem volt szórakoztató, egyházi próza, vagy a szórakoztatás nem volt prózai, tehát elbeszélő versek, epikus énekek, verses históriák voltak, csak nem voltak prózaiak. A szép próza, vagy általában, hát ugye a szép irodalom felvirágzásának is több feltétele van. Az egyik, hogy a személyiség megfelelően magasra értékeltessék, a másik, hogy megfelelően bonyolult emberi viszonylatok álljanak rendelkezésre a társadalomban, magasra értékelődjenek az érzelmek, és hát legyen jelen egy olyan megfelelően széles olvasni tudó közönség, amelyik ilyen olvasmányokat igényel. Mert a próza az nem egy felolvasandó műfaj. A felolvasás, szóbeli előadás, az jellegzetesen a versek, énekek műfajcsoportját szokta tartalmazni. A próza az pedig a magánolvasásnak a kifejeződése. Ezek a jelenségek inkább a bomló korszakokban adottak, a nagy korszakok megalapozása, építése idején. Az érzelmek, az egyes embernek a problémái, azok alárendelődnek az építés nagy feladatának. Emiatt kelti a kutatókban, vagy keltette a kutatókban, a 19. században indult meg a szép próza kutatása, azt a téves elképzelést, hogy a szép próza iránt csak az a közönség fogja, amely elveszítette érzékét a magasabb fenség, tehát a költészet fensége irán. Mi ezt nem így látjuk. Mi úgy látjuk, hogy igazából szabadságokat ad meg a prózai forma. A szabadságok mondjuk, hogy közelebb áll a hangja, a tárgya a hétköznapihoz. A változásai gyorsabbak, mert megírása kevesebb időbe telik. Gyorsabban tud tehát reagálni aktuálisan keletkezett problémákra. Tehát könnyebben lépést tart az újonnan keletkezett problémákkal. Pontosan az olvasó aktuálisan keletkezett kérdéseire tud választ adni. Mi kellett a létrejöttéhez? A polgárosodás hozzáadott egy új értékszemléletet, egy életformát, amelyben a szórakozás bevallott és vállalt funkcióvá lett. Megjelent a magános olvasás. Hozzátette a reformáció a gondolat, a vizsgálódás, az irányultság szabadságát, és az anyanyelvű olvasni tudásnak a hatalmas kiterjesztését. Egyre többen olvasnak, egyre alacsonyabb társadalmi rétegek, alacsonyabb képzettségű olvasók olvasnak, több olvasmányt igényelnek, és ráadásul olcsón, mert hiszen ezek szegényebbek is egyúttal. Ezt segítette elő a könyvnyomtatás, tehát az olcsó, tömeges olvasmányoknak a szolgáltatását, ugyanakkor azonban a könyvnyomtatás vízválasztó is a Gutenberg galaxisnak a kialakulását előlegezi. Ez most itt nem szókép volt, hanem egy művelődéstörténeti terminus technicus, tudják, hogy a vizuális kultúrának a terjedését jelenti, az azt megelőző alapvetően orális kultúra befogadással szemben. Itt kultúra befogadásokról van szó, nem egyszerűen arról, hogy az egyiket olvassuk, a másikat pedig halljuk. Azt talán önök is észrevették, hogy amit hallás alapján fogadnak be, azt másként is értelmezik. Más az orális módon közvetített kultúra, mint amit vizuálisan láttunk. Ez messzire vezet, úgyhogy most itten csak annyit hadd jegyezzek meg ebből az egészből, hogy a vizuális kultúra tette lehetővé a hangzástól független olvasás élményt, tehát előbb vagy utóbb a néma olvasásnak a létrejöttét, ami a 16. században még keveseknek a képessége, de mégis azt jelzi, hogy elindul, a többség még szubvokalizál, tehát nem mondja ki hangosan, de azért artikulálja magában, amit olvas. Őrszavak, egyebek mutatják, hogy valójában a közönség többsége az még magában, de kiejti. Most amikor az ember elszakad ettől a képtől, valóban a szemével olvas és nem a gégefővel, akkor egy egészen más típusú befogadás következik be. Nem az analizáló, az a nagyon lassú, szavakra, hangokra épülő befogadás, hanem egy nagyobb léptékű, szintetizáló olvasás. Nagyobb egységeket tud az ember a szeme előtt tartani, hogyha nem artikulál, és a nagyobb összefüggéseket most kezdik fölfogni. Tehát ugyanabban az olvasmányban, amit esetleg 100 éve ismernek, más típusú befogadás következtében mást vesznek észre. Nem a hangok, a szavak összefűzésének az aprólékos jelenségeit, hanem a nagy összefüggéseket. Most lehet majd hosszú nagy cselekményeket elmondani, mert most már van értelme a dolognak. Na jó, tehát a hangzás szerepe szűkül, a szöveg hangzó elemeire egyre kevésbé van szükség, előtérbe lép a szöveg tartalma és érdekessége. Most ebben a helyzetben a próza jellegzetességei egyből előnyökké válnak, mert modernebb, élőbeszéd jellegű, mert tárgyban, hangban szabad tud lenni, még nincsen kanonizálva. A költészetet agyon regulázták már az ókor óta. Hát a prózával kitörődött, az csak úgy volt. Szabályozatlanabb. Hát igen, faragatlanabb is. Ez azonban lehetővé is teszi egyúttal egy egészen új stílusrétegnek a bekerülését az irodalomba, amelyre egyszerűen hang sem volt eddig az irodalomban, a groteszk, a komikus, a népies. Egy iskolázatlanabb közönség számára is érthetőbb, emiatt népszerűbb is. Egyébként a hatásai közé tartozik az is, hogy egy alacsonyabb iskolázottságú, de népesebb olvasóközönség lép föl fogyasztóként, és most először az irodalomnak a fejlődése során az irodalmi viszony részévé válik a közönség, amelyik igényeivel befolyásolja a piacot. Ez a 16. században épp hogy csak megindul ez a jelenség, de hát azt mondjuk Heltai Gáspár életművében nagyon jól észre lehet venni, hogy ő piacra termelt, tudta, hogy mit olvas, üzletember volt, pontosan azt adta neki. Hát aztán ez megszűnik egy hosszú időre, és majd csak a 18. században látják újra, hogy fordítók és kiadók figyelembe veszik az olvasók közönségnek a gusztusát és az igényeit. Na jó, itt ennyit bevezetőül mondjuk a szép próza jellegéről és létrejöttéről. A 16. században, a reneszánszban a szép próza az rendkívüli nagy műfaji gazdagságban maradt fönt, ami azt jelenti, hogy nagyon sok műnek kellett létrejönnie, mert azt a hókamókát, hogy minden műfajból csak egyet írtak, és pont az az egy fönnmaradt, hát ez azért alig valószínű. Valószínűbb, hogy ami fennmaradt, az egy nagyobb termésnek a megmaradt néhány szilánkja. Milyen változatai voltak? Volt egy tudós, emelkedettebb szintű változata, mondjuk legjellegzetesebb az erazmista szellemű állatmese, az Aiszóposz meséknek a fordításai orbaszájba, mert hát ez ugye irodalom előkészítő célkitűzés volt, az erazmista biblia fordításnak az előkészület. Az Erasmus is így hangsúlyozta, hogy ilyen fordítási gyakorlatokkal, amit a nép is bevesz, kell előkészíteni a nyelvet arra, hogy majd képessé legyen a biblia fordításra. Született a kezükön erkölcsnevelő próza, és hát bor nem issza kezén, lélekelemző próza is. Tömegesebb igényeket elégített ki a népszerű változata. Hát talán minőségében nem oly szép, de azért nagyon jelentős eredményei vannak. Trufák, sőt trufa sorozat születik, kalandos hősregény, és ennek a szatirikus változata, a szatirikus hősregény. Erre azért vagyunk büszkék, erre a műfajra, mert ebben eredeti magyar mű született. A Nagy Sándor hősregénynek a paródiája, a Mankóczi Sándor visel dolgai. Születik enkómium, ez már önmagában egy szatirikus műfaj, a Lausznak, a dicséretnek az ellentéte. Valami olyasmit dicsérünk, ami aztán igazán nem méltó a dicséret, ugye a klasszikus példa ez a balgaság dicsérete. De hát ne ebben is vannak olyan változatok, amik Magyarországon is elterjedtek, és hát magyar eredetű betétek vannak benne, például a kopasság dicsérete, ami már csak innen is látszik, hogy már akkor sem volt dicsőség kopasznak lenni, hiába erősködik a fordító, hogy a kopasz ember a szebb, egészségesebb, tekintélyesebb, bölcsebb és minden egyéb, de hát azért csak kiderül belőle, hogy már akkor is restelték a kopasságot. Na, summa summarum, hatalmas anyag meglétére enged következtetni, és egy egyházias műveltségű, de polgári életmódot élő, szellemileg független, széles magyar anyanyelvű olvasóközönségnek a meglétére. Sajnos a 17. században a szép prózának ez a nagyon ígéretes fejlődési vonala megszakadt. A protestantizmus is ellenséges volt vele szemben, mint ahogy általában a szórakozással, az öncélú szórakozással szemben. Ezt szoktuk képletesen mondani róla, hogy a hasznosság maga alá gyűri a kellemességet. Tehát csak szórakozni aztat nem lehetett. Hát valamilyen tudós célzatnak a melléktermékeként esetleg szórakozhat is az ember, de sétálni csak úgy a természetben nem, hanem ha botanizál az ember közben, akkor már igen. Na, ezt nem én találtam ki a példát, benne van a korszaknak, ahogy is mondjam, csak mondjuk így, hogy pedagógiai alapművében, ők még nem így hívták, mindegy. És hát a katolicizmus is ezzel a neofita buzgóságával nagyon rigorózus volt, és csak az erkölcsnevelést tolerálta, minden más, ami nem egyenes úton a másvilági üdvösséget készítette elő, az megvetendő volt. Hát olvassák csak el Pázmánynak a gyermeknevelésről szóló prédikációit. Így aztán sajátos módon a 17. században többen tudnak olvasni, de kevesebb szép irodalmat olvasnak, nem mintha születne, de nem is születik, minthogy nem olvassák. A szép próza hát tulajdonképpen illegalitásba szorul. A 17. század végéig vagy más műfajokban bújik el, majd mindjárt mondom részletenként, vagy pedig lejjebb száll a társadalmi ranglétrán a ponyva és majd a folklór felé, most mondom darabonként. Na, más műfajokban bújik el, jellegzetesen ugye az egyházi irodalomba bújik bele, ami ugye nekünk nem témánk, így aztán csak mondom önöknek, hogy egy kicsit visszalép a középkor felé az egyházi irodalom, példákat, legendákat, víziókat fogalmaz újra, és ugyanaz a jelleg látszik rajtuk, mint a késő középkorban, hogy felhasználják a novella szerkesztés szabályait, a hangulatfestést, vagy az érdekes tematikát. Marosvásárhelyi Gergelynek a nevét említettem önöknek még a fél év elején valamikor, aki középkori eredetű példázatokat újrafogalmazó művében kifejezetten novella szerkesztettségű történetek vannak, tehát expozíció, 3+1 kísértés, meg a végén a megoldás, frankó jó kis boszorkány történetek, amiknek babonás cselekvések, átkok, igézések, meg egyebek, amiknek a vallásos jellegét hát keresni kell azért a történetben, inkább a borzongató hatás derül ki belőle, tehát Isten igazából foglalkoztatja az emberi pszichét elsősorban, tehát pszichikumra ható erős szépírói eszköz. Ennek a fejlődési sornak a vége 1740, tehát 18. századnak már majdnem a közepe, amikor egy jezsuita, Taksonyi János, X-el írja nevét, és ezért némely tudatlan népek Taksonyinak mondják, mert nem tudják, hogy a mi latinságunk eszező volt. Azért mondunk mi sorsot és nem szorszot, iskolát és nem iskolát, mert mi azt a szót, hogy Taksonyi, lazán leírhattuk X-el, mert akkor is Taksonyinak ejtettük. Szóval maradjunk ebben, hogy Taksonyi János hatalmas kétkötetes munkát tesz közzé Győrben. Ilyen, hát valaha erkölcsnevelésre szánt történetekből, amik most már kifejezetten a világi szórakoztatásnak a céljára szolgálnak. Hát azt még említettem szintén az évelején, hogy a víziók, a pokoljárások is ilyen szórakoztató jellegűek, a vallásos kaland bújik meg bennük, és a cél nem a túlvilág létének a bizonyítása, azon már rég túl vagyunk. Nem a Jónás vagy Jézus nevének a hasznának a bizonyítása, hanem a hős sorsáért való aggódás. Figyelemmel kísérjük a hős sorsát, mi rokon szenves számunkra, a megpróbáltatásaiban izgulunk, a megoldódásában pedig katarzist élünk át. Kifejezetten szépírói eszközökre van felépítve. Ennek a fejlődési sornak a végén pedig ott áll a népi látomásirodalom a 18. században, de annak aztán a szerepe már más, ott a társadalmi elégedetlenséget tudta kifejezni. A másik út az, hogy lejjebb száll a társadalmi ranglétrán, ugye a ponyva és a folklór felé. Mert úgy látszik, hogy az olvasóközönség rendületlenül várta, igényelte ezt a mondjuk erkölcsi szempontból, vagy vallási szempontból is tolerálható, de szórakoztató művet. Ezt azonban legjobban úgy kaphatta meg, hogyha olyan rétegében jelent meg a mű az irodalomnak, amely kiesett az irányításnak a szemszögéből, mint ahogy hát erre önöknek ugye már nincsen emlékezetük, de hát mondjuk egy papírfedelű az ugye kisebb jelentőségű, és az irányításnak a látókörét könnyebben elkerülheti. Tehát az alsóbb néprétegeknek az olvasmány igényét bizony néhány ügyes kiadó, nyomdászat, nem voltak még hivatásos kiadók, nyomdászok voltak, vállalkozó szellemű nyomdászok, azok bizony megpróbálták kielégíteni, és anyagi sikert meghozta, de olyan szerény minőségű népies olvasmányokkal, amelyeket ugye nem vállaltak föl nyilvánosan. Mondok néhány ilyen művet. Korábban jelenik meg, de egy későbbi fejlődési stádiumot képvisel, egyébként a lőcsei nyomda az, amelyik legérzékenyebb erre az üzleti szempontra. Na, tehát itt Lőcsén 1651-ben jelent meg a Fortunátusról íratott igen szép nyájas beszédű könyvecske, de csak úgy magunk között Fortunátusnak szoktuk emlegetni. Egy német nyelvterületen keletkezett munkának a fordítása 15. század közepén keletkezhetett, már akkor is hát elég vegyes anyagból volt összedrótozva. Egy alapvetően keleti eredetű mese képezi az eredetét, amelybe beleiktatódik egy olasz reneszánsz novella, egy itinerárium, tehát egy korabeli Baedeker, mondjuk így. Hát olyan nagyon szoros szerkezetben nem sikerült beilleszteni, ezek még ma is lazán különválaszthatók egymástól, de jó kis sztori jött ki belőle, egy fiatalemberről, egy tapasztalatlan, naív fiatalemberről, aki egyik szamárságot a másik után követi, vagy hagyja magát beleugratni egyik szamárságból a másikba, míg végül hát a saját kárán megokosodik, és egy sikeres, gazdag, előkelő családnak veti meg az alapjait. A legnépszerűbb német népkönyvek egyike volt, és a 16. században szép história formájában, tehát verses alakban nálunk is megvolt már, de úgy látszik, ezt már rongyá olvasták, ez az új fordító, nem tudjuk ki volt, aki ezt a 17. század közepén újra fordította, már nem ismerte. Tehát ő úgy tudja, hogy elsőként fordítja le magyar nyelvre a történetet. Hát nem volt kifogástalan a német nyelv tudása, sok zavar és idegenszerűség maradt benne a műben, még ott is, ahol súlyos dramaturgiai jelentősége van a dolognak, még ott is vannak benne félrefordítások, de azért általában és egészében véve nagy előnyként könyvelhetjük el, hogy ez alapvetően polgári értékrendet fejez ki. Képzeljék el, hogy sorsa egy szorongattatott pillanatában megjelenik egy istenasszony ennek a szerencsétlen Fortunátusnak, aki fölajánl neki 7 lehetőséget a választásra. A bolygók állása szerint választhatna szépséget, erőt, bölcsességet, mit tudom én, sok mindent választ. Mit választ? Pénzt. Hát ez ellenkezik minden korabeli értékrenddel, hogy miért nem a bölcsességet, vagy miért nem a jóságot? Nem, ő a pénzt választotta. Nem, minthogyha először nem is hozna neki ez elég sok veszélyt, meg keserűséget, de végül is megtanul gazdálkodni a pénzzel, ura lesz a pénznek. Hát nem tudom, hogy hallják-e ezt a 17. század fülével, hogy milyen idegenül áll ez az értékrend a korszak magyar irodalmában. Hogy milyen különleges lehetett ez. Hát mi úgy irodalom történeti szempontból megbecsüljük, hogy alapvetően belső indítékok mozgatják a cselekményt. Tehát nem annyira külső véletlenek, mert éppen megjött, mert éppen ott volt, mert éppen meghallotta, hanem hogy a jellemek mozgatják előre a cselekményt, mert pont olyan, amilyen. Így aztán pszichológiailag, logikailag indokolatlan lépés nincs is benne, és a véletlennek nincsen benne bonyolító szerepe. A hőseit alapvetően cselekvéssel, illetve hát csak cselekvéssel jellemzi, meg hát egy kissé még a beszéd, de verbálisan soha. Sőt, mi több, fejlődő hőst ábrázol benne, ami még 100 évig nem lesz magától értődő. Fortunátus ennek a hosszú történetnek a során megtanul gazdálkodni a pénzzel, megtanul ravasznak lenni, ravaszabbnak, mint a másik. Hát, azért csak hozzáfűzöm, hogy nem csak az ő története a történet, hanem még a fiai is. 2 fia született neki, az egyik, Andalúzia, hát ügyetlenebb, mint az apja volt, és nagyon nehezen, sok-sok nehézség árán, de végül ő is megtanul ura lenni a vagyonának, de végül is ő elveszíti. A másik fia, Ampedó, viszont oly passzív és visszahúzódó, hogy meg sem kísér el küzdeni a családért és a javakért. Igazából tehát A történet ősi magvára azt gondoljuk, hogy az a balga választás története lett volna, az erkölcsi tanulság pedig az lett volna, hogy aki az erszényt, a pénzt választja, az előbb vagy utóbb törvényszerűen jut ilyen bonyodalmakba. De ez az erkölcsi tanulság valahogy szétzilálódott az idők folyamán, és sikeres embert ábrázolt benne már a történet, aki ura volt az anyagi javaknak. Ezzel tulajdonképpen bármilyen primitív módon, de igazából egy fejlődési regény struktúrát adott, ráadásul bele van rejtve egy nemzedékregénynek is az alapstruktúrája, hiszen az ügyes, hát ugye ezt mondjuk a nagy családregényeknél, hogy a nagyapa gründolt, és aztán utána, hogy jönnek egymás után a nemzedékek, egyik még megőrzi, a másik, vagy a harmadik már elveszíti. Hát itt pontosan ugyanezt történik a három szereplőnél, csak ez két generációt foglal magába. Az idősebbik fiú még valahogy nehézségek ára megőrzi, a harmadik, a második fiú azonban elveszíti és föladja. Így aztán egészében véve azt gondoljuk, hogy egy sok kitérővel megszakított, szerteágazó cselekményű, de hiteles, polgári környezetben mozgó szereplőket felvonultató műről van szó, fejlődő jellemekkel, ami rendkívül ritka a korszakban, fordulatos, szórakoztató, polgári értékrend szerint átrendezett epikum. A keletkezés időrendjében későbbi a Magellona történet, ennek is hosszabb a címe, Kedves és nyájas história a szép Magellonáról, szintén Lőcsén adták ki 1676-ban. De igazából a szép próza fejlődésének egy korábbi szakaszának a kifejeződése. Miért lenne egyenes vonalú a fejlődés? Ez nem szabad elvárni tőle. Az alap történet az keleti eredetű, és pont olyan öreg, mint az országútja, mert már a régi görögök. Hát tudják, hogy Heliodorosznak a sorsüldözött szerelmesei, tehát az, hogy a szerelmes pár két tagja elszakad egymástól, és a könyv végén eszméletlen nehézségek árán még tisztábban kerülnek össze, mint ahogy elváltak egymástól, és hát aztán utána ásókap a nagyharang. Hát ez egy világirodalmi közhely. De hát azt kell mondanom, hogy a mi irodalmunkban még azért nem volt közhely, még amikor ez megszületett, hát előtte ott volt persze Czobornak a Karikleája, hát már aki ismerte, mert hát azt ugye roppant kevesen ismerhetik, és egyébként ez a történettípus nem volt lerágott csont még mi nálunk. Tehát biztos, hogy ősi eredetű és patron. Pont ez a történet, ez a Magellona történet a 13. században Provence-ban lokalizálódott, tehát ott helyileg született újjá egy új epikumban. A helynevek azt elég pontosan mutatják, és egy-két olyan személynév is van benne, akit talán lehet azonosítani a történelemből. Nagyon népszerű volt Franciaországban, Provence-ban, környéken mindenütt. Nyomtatásban Lyonban jelent meg először 1480-ban. Nem közvetlenül franciából történt a magyar fordítás, hanem német közvetítéssel. Hát amikor lefordították, akkor át is dolgozták egy kicsit, ez mindig így van ebben a korszakban. Tehát egy német átdolgozás született belőle 1527-ben. És hát ennek egy későbbi kiadását vette alapul a fordító, ennek tudjuk a nevét, Tesseni Vencel. Ő is egyet mást félreértett, egy kicsit sietősen fordította, és így a vége felé jól le is rövidítette. Úgy látszik, határidő volt, vagy valami egyéb, de ez csak jót tett a regénynek, mert még pergőbbé vált a cselekménye. Ez a társadalmi közeg, amelyben ez a mű játszódik, ez kifejezetten arisztokratikus. Csupa gróf, meg herceglány, meg mit tudom én ki mozog benne. Sok a külső mozgató benne, tehát a véletleneknek a szerepe azért nagy ezekben a kalandokban, hogy pont arra járnak a rablók, meg már ágy az semmi, az pont arra járhat. De mikor a végén újra összetalálkozik az egész család, a szülők meg a két fiatal, ugye három szálon, pont akkor, pont úgy, hát ahhoz már edzett véletlenek sorozatára van szükség, hogy ezeket sikerüljön így összehozni. Így aztán azt kell mondanunk, hogy hát nem a jellemek nem is nagyon mozgathatják, mert hát igazából ezek a jellemek stabilak, nem változnak az idők folyamán, akármilyen események zúgnak fel el fölöttük, ők mindig stabilan ugyanolyanok maradnak. És olyan nagyon nem is hitelesek. Már az alap kiindulás nem világos, ugye a provanszál királyfi elmegy Nápolyba, mert közelebb lányt nem talált, jó, nem talált, hagyján. Ott megnyeri a lovagi tornát, lazán és simán megfoghatta volna kézen a csajt, és elvihette volna haza. Anyuci, apuci otthon alig várta, hogy menjük legyen. Nem ezt csinálta, elszöktette. Meg nem mondom, hogy miért, így elvihette volna, sokkal gyorsabban. Nem, ő megszöktette. Szóval nem mondanám, hogy ezek pszichésen hitelesek volnának ezek a jellemek, de nagyon érdekes szerelmi történet jön ki belőle. Azért mégiscsak ott van mögötte az, hogy egy szerelmes pár sorsát kísérjük figyelemmel. A szerelemért drukkolunk. Hát ez azért elég újdonság volt a korszakban. A cselekmény egységes, a párbeszédek, monológok kellemesek. Hát... azt kell mondanom, hogy egy helyen tényleg jól tudja megindokolni még a véletlent is egy pszichés kutyaszorítóval. Hogyan szakad el egymástól a fiú meg a lány? Mert úgy képzelem, ha egy fiú megszöktet egy lányt, tehát akkor kézen fogva viszi hazáig, tehát legalábbis ragaszkodik hozzá. Tehát hogy veszítheti el? Megmondom. Egy helyen lehet pihentek. Magellona Péternek az ölébe hajtotta a fejét. Ez a huncut Péter kizsinórozta a ruháját, és gyönyörködött benne. És Magellona a nyakán egy kis piros selyem tafotában őrizte azt a három gyűrűt, amit Pétertől kapott, és ezt Péter levette a nyakáról, és úgy félre rakta a szebb kilátás véget. Éppen arra jött egy sasmadár, vagy valami elféle, és azt a piros tafotát lecsapott rá, és elvitte. Hát, na most tényleg kutyaszorítóban van Péter, mert ezt ugye valahogy meg kellett volna magyarázni a Magellonnak, hogy hogy tűnt el a tafota, és ezt nem tudta volna beadni neki semmilyen más módon, mint letette az öléből Magellon a fejét, és elrohant a madár után. Na innen már aztán ugye egyik véletlen következik a másikból, tehát innen már lazán két szálon tud bonyolódni a cselekmény. Tehát a szétválást tényleg sikerül pszichésen megindokolnia, ezt nagyon megbecsüljük ezt a fordulatot, mert ez tényleg a jellemekből következik, pszichésen megalapozott helyzet. Egyéb iránt ugye mindenütt a pszichológiai hitel alá van rendelve a cselekmény szükségleteinek. Még egy dologra egy műre fölhívom a figyelmüket, ami ugyancsak Lőcsén jelent meg, körülbelül ezzel egy időben, 1673-ban, ez pedig a magyar Ezopusz. Ezopuszi mesék, már botot lehet nyitni belőlük, etájt, de nem ez a lényeg, hanem az, ugye, hogy vagy tudják, vagy most megmondom önöknek, igazából az Ezopuszi gyűjteménye két különböző, teljesen eltérő célzatú részből állnak össze. Állnak ugye az Ezopuszi állatmesékből, amelyek fölöttébb erkölcsös tanító tartalmúak, és állnak előtte egy majdnem teljesen fiktív Ezopusz életregényből. Ez egy ókori szüzsé, az Ahikár regény az a neve, egy asszír-babilóniai kompozíció, amit ráruháztak Ezopusz személyére. Hát, alig, talán a halála, az már valóságos benne. De úgy maga ez a kompozíció nem a történeti Ezopuszról szól, nem is köl. Hosszú, nem akarom elmondani a részleteket. A lényeg az, hogy ez két különböző célra szolgáló alkotás. A mesék az az Erasmista nyelvművelő programnak a része, tanító, népművelő, népnevelő szándék csurog belőle, és látják, micsodásak az Isten útjai, mondta Mikes Kelemen, ezt, hogy úgy mondjam, nyomatták minden időben, mert ez nagyon erkölcsös volt és tanító jellegű, nem folklorizálódott. Az Istennek se folklorizálódott. A magyar népmese katalógus alig tartalmaz állatmeséket, ilyen picit kis gyűjtemény jött a katalógusban össze, míg a varázsmesék kötete ekkorára dagadt. Nem folklorizálódik minden, csak az, ami beleilleszkedik a meglevő struktúrába. Na, ennyit az Erasmista programról. Ezzel szemben ez az Agyikár regényből származó Aiszóposz életregény, ez egy szórakoztató jellegű trufasorozat. Az alapkonfliktus, ami élteti, az a kisembernek a győzelme, az elöljárója fölött, meg ezt színezi, hogy egy felvágott nyelvű rabszolgának a győzelme, a ravasságnak a győzelme a tudós filozófus gazda fölött. Ezt a trufa jelleget, ez nagyon szórakoztató, nagyon jó, de ezt a trufa jelleget a tudós erasmisták nem voltak képesek befogadni, így aztán Pesti Gábor a 1536-ban készült fordításában könnyedén átsiklott fölött, tehát egy egészen rövid kis csontvázat közölt Aiszóposz életéről, mert tudós filológus volt, és elhitte azt, ami odaírva vagyon. Ugyanezt tette Laskai János, és még amit átvett az Aiszóposz életregényből, azt is a nagy tudós felkészültségével haza is vágta, mert ő mindent meg akart benne tudósan magyarázni. Jaj, ha egy viccet elkezdünk magyarázni, az megdöglött az a vicc, de ő nem tudta, hogy viccet olvas, és ezért mindent pontosan meg akart magyarázni. És most itt a 17. század második felében egy névtelen fordító előlépett egy olyan művel, amelyiknek éppen ez a lelke, ezek a trufák, ő bezzeg élvezi, el is meséli minden történetét, amin Laskai átugrott mondván, hogy most már nem akarom nyújtani a történetet azzal, hogy hogy volt Aiszóposz a lencsével, meg a többit. Hát ezek a legérdekesebbek benne, de hát ez a magyar Aiszóposz fordító, ez bezzeg elmesél mindent. Vérbő, eleven előadásban, hát néha kicsit rusztikus humorral, de hát azt kell mondanunk, hogy tulajdonképpen ez is gazdagodás az irodalomban, egy olyan réteg került bele, ami eddig csak nagyon hézagosan volt jelen, egy hát igen szókimondó humor. Ez nem filozófus, ez az Aiszóposz, mint ahogy Laskai megpróbálta ábrázolni, hanem egy Till Eulenspiegel, egy ilyen népi hős, hogy végül az ő ura fel is sóhajt, hogy nem szolgát vöttem én magamnak, hanem mestert és urat. Mert mindig az övé lesz az utolsó szó. Tehát a kisember elég tud. Egyet elmesélek önöknek, jó? Hogy lássák, hogy hogyan történik. A lencsét, mert ugye ezt mondta a Laskai, hogy itt állt meg. Azt mondta, hogy na most már nem nyújtom tovább a történetemet. Ez nyújtja. Az történt, hogy egyszer Xantosznak hívták a filozófust, teljesen mindegy. Meghívta a barátait, hogy ebédre jöjjenek el hozzá, és hát magyarul nem jön ki olyan jól, képzeljék, hogy németül hangzik, hogy azt a parancsot adta Aiszóposznak, hogy főzz egy lencsét. Ugye, magyarul nem mondanánk, de németül így kell mondani, hogy főz egy lencsét ebédre. Így aztán Aiszóposz azt játszotta, hogy mindig szóról szóra azt csinálta, amit az úr mondott neki. Ha hülyeségét mondott, az ő baja, ő csak végrehajtotta. Így aztán fogott egy fazék vizet, bele egy szem lencsét, és megfőzte. Megjöttek a vendégek. Azt mondja Xantosz neki, hogy na hozd már föl a lencsét. Fogta a kanalat, subidubi kiskanál, bement az urához, és oda nyújtotta neki a kanálban a lencsét. Xantos azt hitte, hogy azért vitte oda neki, hogy megnézze, hogy elég puha-e, szétnyomkodta a kanálban a lencsét, és azt mondta, hogy jó, most már hoz föl a fazekat. Subidubi hazament, vagy visszament a konyhába, ajszophoz fogta a fazék vizet, és letette Xantos elé. Hát a lencse, hát az lám épp az imént nyomtad szét a kanálban. Na, summa-summarum, látják, ilyen sztorikkal van tele, hát buli az egész. Hát Laskai nem értette, erre majdnem 100 évet kellett várni, hogy szülessen valaki, aki fogékony erre a humorra. Na, ez tehát a kisember elégtétele. Hát egyet még mondok, hogy milyen jellegű sztorikkal mulattatták magukat a 17. században. Van egy borzasztó öreg német népkönyv, még a 13. században született a verses feldolgozása Oroszlán Henrikről, meg mit tudom én miről. Ebből egy helyes kis népi történet született, cseh közvetítéssel jutott Magyarországra. Ez a Stillfried és Brunswick történet, ez egyébként két külön történet, csak apáról és fiúról szól. Az első az egy lovagregény, és az nagyon hamar el is veszett az elejéről. Megmaradt a Brunswick történet, az viszont még folklorizálódott is. Olyan népszerű volt, hogy ám bár noha jól lehet, mi tudjuk, hogy 1670 táján már ki volt adva, ilyen népkönyv formában, abból nem maradt példány. Én nem tudom hányszor adták ki, mert divatos volt, tehát üzleti vállalkozásnak megérte. Még nem oly rég 1710-ből volt egy példány, de az eltűnt a Széchenyi könyvtárból. Így most a legkorábbi ránk maradt változat 1751-ből való, az összes többit rongyá olvasták, vagy ellopták újkorban. Szóval nagyon divatos kellett, hogy legyen, annak ellenére, hogy mi csak egy viszonylag késői nyomtatványból ismerjük, egyéb iránt a többi nem áll rendelkezésre. Annyira, mert azért egy ilyen adatot mondok, hogy Mikszáth még vándorszínész társulat előadásában látta ezt a Brunswick történetet, tehát nagyon hosszú életű volt, és szerették a népek. Na de ezt csak zárójelben mondtam, mint hogy ez önöknek nem kötelező olvasmány. Mondok olyat, amelyik azonban benne lesz az olvasmányai között, és ez pedig a találós kérdés műfaja. Nem így hívták a korszakban, hanem mesének hívták. Tehát a mese az találós mesét jelentett eredetileg, nem azt, amit mi most mesének hívunk. 1629-ben ugyancsak Lőcsén jelent meg az első ilyen találós kérdés gyűjtemény. Német eredetiből fordították, és rengeteg kiadása született. Ja, hogy mennyire, erre csak emlékeznek, hogy Balassi is azt írta az Enigma elejére, hogy versben jelentem mesémet, de elrejtem értelmemet. Emlékeznek rá? Tehát ez is egy találós kérdés, egy enigmát, egy talányt jelentett, amikor azt írta, hogy versben jelentem mesémet, akkor az egy kitalálósdit jelent. Nos, ez a mesés könyvecske már csak szórakozásra szolgál, semmilyen erkölcsnevelő célzat nem kíséri, egészséges, népies humor van benne. Igaz, hogy kérdésekre, de néha egész kis epikus történeteket mesél el, tehát halad az anekdota felé, sőt, hát mesecsontvázak vannak benne, belerejtve. A további élete a fontosabb a számunkra, mert Bot Péter erkölcsnevelő célra felhasználta ezt a műfajt. A Szent Hilárius című gyűjteménye 1760-ban jelent meg. Bot Péter egyébként a 18. századi tudományosságnak a nagy alakja, egyébként ifjú korában Bethlen Kata prédikátora, könyvtárának rendezője. Az fő célkitűzése a 18. századot, ez mozgatja igazából a múlt anyagának a számbavétele. Nagyon érdekes, hogy mennyire átsugározza a kutatókat. Hát ekkor indulnak az első régi irodalommal foglalkozó kutatások, nagy történettudós összegzések. Először adják ki ugye a Faludi Ferenc olvasatában a halotti beszédet, tehát érdekli őket a régiség. Bot Péter is ennek az irányzatnak a neveltje. A reformátusság, illetve Erdély kulturális múltját akarja számba venni és összegezni. Van vagy 2 tucat nyomtatott kiadványa, és körülbelül ugyanennyi kézirat maradt utána kiadatlanul. Minthogy azonban ezek vagy az egyházi, vagy a tudományos irodalomba tartoznak önöknek, ebben a fél évben ez nem anyaguk. Ez az egyetlen, ami hát azért az ő életművében perifériális jellegű, mégis ez az egy gyűjtemény került be az olvasmányai közé, a Szent Hilárius gyűjtemény, amelyik mulattató, moralizáló, célzatú. Ő is német kiadványt fordít és egészít ki, mert az eredetinek a Bibliából, Talmudból, világirodalmi helyekből összeállított gyűjteményeit Bod magyar anyaggal egészíti ki, Toldi Miklóssal, Mátyás királlyal, közmondásokkal. Eleven anyag, tehát biztos, hogy nagyon szerették a korszakban, ez már csak azért is látszik, mert ahányszor kiadták, mindig bővített rajta egy kicsit, és ez végül is a folklórba is utat talált. Hát vaj, találok-e önöknek olyat, amelyik nekünk is szórakoztató? Ha, jó. Mit csináltak a szolgálók a kakassal? Már csak innen is látszik, hogy ez nem igazi találós kérdés. Honnan tudhassam, ezt nem lehet kitalálni. Vagy tudja az ember, vagy nem tudja. Megmondom önöknek. Megölték titkon az ártatlan kakast azért, hogy az asszonyuk a kakasszót halván felszokta volt őket költeni a fonásra. De annak utána nem lévén kakas, melynek szavára figyelmezzen, sokkal előbb felköltötte őket, és nagyobb bajba ejtették magukat. Hát nem mondom, egy kicsit sietősen van elmondva a dolog, de azért értjük a lényeget, hogy jártak pórul a szolgáló lányok, akik saját lustasságuknak engedve a kakast megölték, még rosszabb lett tőle. És ugye nem áll meg itt, mert akkor egyszerű szórakoztató szép próza lenne, ő moralizál, tehát hozzáteszi a kíméletlenül a tanulságot. Sokszor, aki a könnyű terhet nem akarja hordozni, sokkal nagyobbat von a nyakára. Jönnek a latin szentenciák egy nyavaját, aki kerül, gyakran osztán sokba kerül. Na, jó. És hát ez az anyag végül is utat talált, mondom, a ponyva és a folklór felé, tehát hosszú életre számíthatott. A század végén a tudós műpróza is fellendül. Tagadhatatlan, hogy ennek egy politikai fordulat adta meg az alapjait. Az, amiről már az elmúlt alkalommal talán beszéltem, hogy az erdélyi politikának a gyors változásai következtében az erdélyi politikusok bizonyos rendszerességgel biztos, hogy fogságba kerültek. Egyszer a német pártiak, egyszer a török pártiak, és hogy rossz májúan hozzászoktuk tenni, hogy aki rosszkor cserélt lovat, az mind a kétszer. A nagy, hogy is mondjam csak, nagy rendet akkor vágott a politika, amikor 1678 és 82 között a Béldi Liga támogatói ültek fogságban, itt-ottam ott szétszórva egész Erdély területén. És ezek mind művelt emberek, értelmiségiek vagy arisztokraták, akik már csak a semmit tevésnek, amely tudvalévőleg az ördög párnája, elkerülése véget is, valamivel el kellett, hogy töltsék az időt. És lehet, hogy személy szerint nekik rosszat tett ez a 4 éves fogság, de az irodalomra nagyon jó hatású volt. A most ismertetendő 2 szerző, Rozsnyai Dávid és Haller János, mindketten ebben a Béldi Liga miatt szenvedett fogságukban fogtak tollat, aztán előtte-utána ilyesmivel nem foglalkoztak, de pont ekkor igen. Rozsnyai Dávid az erdélyi fejedelmi udvarnak a török deákja volt, ugye tisztségviselő, fordító, levelező, tolmács, hát hogyha úgy hozta a sor, akkor ügyvivő is. Történetírónak készült ez a vágya sosem vált valóra, valószínűleg a tehetsége nem volt elég nagy ehhez. Lírikusként találkoznak vele, mert 7 remek művű fejedelem portrét írt illusztrációul a történetírói munkája. Hát nem elé, hanem közibe, tehát minden fejedelemről szóló részt a fejedelemnek egy ilyen verses portréjával zárta le. Így fognak vele találkozni. De most nem ezt a művét hozom ide önöknek, hanem a fogságban fordított Horologium Turcicumot. Na most, ha most elég vájtfülűek, akkor meghallják, hogy ez a fejedelmeknek serkentő órájának, a Horologium Principumnak az utánzása ez a cím. Ez ugye a 17. század elején rendkívül divatos fejedelmi tükröknek a műfajának az első darabja volt, ez a Horologium Principum, és a műfaj maga úgy látszik az egész 17. századon át nagyon divatos maradt, de az a mű, amit Rozsnyai fordít, ez teljesen egyedül áll az irodalomban. Egyébként ő neki a történetírói munkássága is azért igazából értékes, noha nem nagyon magas szintű, mert ő olyan forrásanyaghoz fért hozzá speciális műveltsége révén, amihez más nem. Ő török eredetiből fordítja ezt a Horologium Turcicumot. Az úgy volt, hogy valaha Indiában kialakult egy 12-14 részes keretes elbeszélés gyűjtemény. Ebből a szanszkritban 5 könyv, vagy 5 rész önállósult, azért az a cím, hogy 5 könyv, Pancsatantra. 5 könyv. Ezt lefordították perzsára, abból arabra, abból törökre, most nem érdekes. Ez a török változat jutott el Rozsnyai Dávidhoz, aki azt fogságában lefordította. Nem elég jó szó az, hogy keretes elbeszélés, mert keretes elbeszélés a Mikesnek a mulatságos napokja, vagy a Bokaccio Dekameronja. Ez a fajta keret a keleti keretes szerkezetek egyike, amiket önök talán azért ismernek Ezer egy éjszakából, meg honnan, olyan, mint a matrioska baba. Tudják, hogy a történetben történet, és a történetben történet, és ahhoz, hogy be tudjuk zárni, először az elsőt kell, aztán a következőt, és aztán végül az utolsót is össze kell zárni, hogy végül is mindegyik elnyerje a befejezését. Karintinak van az Így írtok tiben egy remek művű paródiája. Na jó, egy ilyen fajta keretről, egy ilyen csiki-csuki keretről van szó, amelynek a lényege hát szintén a helyes uralkodásra való tanítás. Tulajdonképpen hát már maga a mű, hogy ilyen borzasztó nehéz szétválogatni a narrációkat, hogy ki mondja, és milyen indítatásból, hát az ember elég nehezen tart vele lépés, hogy most éppen ki beszél, és milyen mellék céljai vannak. Már ez is nehéz. A nyelvezete előtt mi tehetetlenül állunk. Maga a fejedelmi tükör műfaja ugye a manierizmusban alakult ki, és magával vonszolta a manierizmusnak az elég nehezen követhető próza stílusát, ráragadt. És ezt még úgy érezte Rozsnyai is, hogy a műfajhoz ez illik. És akkor még ráadásul van benne egy elég bánatos törekvés, hogy az ő török eredetie, a török nyelvnek, irodalmi nyelvnek a jellegzetességei miatt rengeteg arab és perzsa jövevényszót használ, mert ott az volt elegáns. Most nálunk mi az elegáns, mondja a fordító. Hát ha latinizmusokkal zsúfolom tele. Így aztán ő tele zsúfolja a keleti mesét latinizmusokkal, és keletkezik belőle egy olyan nyelvi habarcs, ahogy mondani szoktuk, aminek a megértése hát nagy intellektuális erőfeszítés. Megbecsüljük ezt a művet nagyon. De élvezni azért, hát kevesen tudják. Maradjunk ennyiben. Noha, ha neki veselkedik, ha éppen olyan történetrésznél van, akkor látjuk, hogy ez a szentenciózusság felé való vonzalma Rozsnyainak, az nagyon jól megtérül benne. A kézirattainak az elejét, hátulját mind szentenciákkal, és néha nagyon csattanó szentenciákkal díszítette föl. Ezek tényleg nagyon jók. Ez egy örökérvényű megfogalmazás, ezt nyújtom át önöknek. A jelenlevők intetnek, ha a távollevők pirongattatnak. Persze. Csomóan nem jönnek el az előadásra, de én nem őnekik teszem a szemrehányást, hanem önöknek, akik itt vannak. Ugye ez így logikus. Tehát a jelenlevők intetnek, ha a távollevők pirongattatnak. Vagy ellenség és a pusztaház nem mondja meg, mikor üt agyon. Van még néhány nagyon remek művű, ilyen szentenciája. Van csattanós szófűzés, elmészség, humor. Tehát igazából, ha akarja, akkor nagyon kellemes olvasmány, de ez a nyelvi habarcs, ez bizony megnehezíti az élvezetét. A másik szerző, aki fogságában szép irodalommal foglalkozott, az Haller János volt, egy időben kancellár, aki, én nem tudom, hogyan történik az ilyesmi, hogy mikor jött érte a poroszló, akkor a éjjeli szekrényről fölkapta az első könyvet, ami a keze ügyében, nem tudom, hogy konkrétan hogyan történt a dolog, de tény, hogy egy olyan könyv volt vele a fogságban, amit ha ő választ, az életben nem választott volna fordítása, mert már akkor el volt rongyolva, és hát már régen idejét volta. De hát egy olyan kollégátum volt vele, ennek a lefordításával kísérletezett, két olyan öreg lovagregény, hogy annak a műfajnak a divatja, hát 150 éve halott. Az egyik a Nagy Sándor történet, a másik a Trója regény, Anyavilág, hát ez Anonymusnak volt újdonság, a Trója regény, a most már 1678-ban, hát már... Azt szoktuk erre ugye finoman mondani, hogy nagy, de megkésett teljesítmény ennek a lefordítása. Közben azonban a kettő között van egy mű, amely ugyan hát szintén megkésve fordul le magyar nyelvre, de azért hatalmas sikert arat és hézagpótló jelentőségű. Ez a Gesta Romanorumnak a magyar nyelvű fordítása. A Gesta Romanorum a késő középkornak az alkotása, annak az időszaknak a terméke, amikor a kolduló rendek, ferencesek és domonkosok már igyekeznek lelkileg is megragadni a hallgatót, hát ők még hallgatókra számoltak, és a prédikátorok is törekszenek arra, hogy a hallgatóságnak a figyelmét ébren tartsák, tehát befűzött példázatokkal díszítik föl a történetet. Ilyen példázatgyűjtemények alakultak a korszakban, 13.-14. században, szabadkizsákmányolásra. Hát, hogyha valakinek kell valami példa, nekem a mohóságról kell, és akkor volt ilyen tárgyszójegyzet ezeknek a kódexeknek a végén, kikereste, hogy na én nekem a mohóságról, na ezt a példázatot akkor most átemelem. Tehát előbb-utóbb ezek a példagyűjtemények egyszerű olvasmánnyá váltak. Mert ezek nagyon jó kis epikai történetek voltak, jól szerkesztett, könnyen olvasható kicsiny történetek, hát persze nagyon szép morális tanulsággal a végén. Magyarországon mindenki ismeri. Először nyilván latin nyelven vált ismerté a két nagy Mátyás kortárs, Temesvári Pellvárt és Lakska Jósvárt, tucatjával használja föl ezeket a történeteket. De hát aztán az egész 16. századon keresztül, és a 17. századi prédikátoroknak a munkájában mindenütt visszaköszön. Tehát szószékről, oralitásból rengeteg története ismert volt, és érdekes mód nem volt magyar nyelvű fordítás, ilyen darabokban, igen, megtaláljuk a történeteket, itt egyet, ott hármat, de az első teljes magyar nyelvű fordítást valóban Haller János készíti el 1678 és 82 között Fogarasban. Hatalmas anyagot mozgat a Gesta Romanorum, ókori szerzőktől, keleti eredetű történeteket, hát a korszakban modern, angol-spanyol meséket, és nagyon korán megtaláljuk ezeket az oralitásban is, tehát ponyvára, a folklórba is átkerültek. A széles ismertsége az azt mondja, hogy nem Haller Jánostól ismerték meg, de a teljes gyűjtemény Haller nyomán valóban utat talált aztán a későbbiekben a ponyvára is. Noha ő akkor nem foglalkozott, hát hogy persze fogságban nem foglalkozhatott a kiadás gondolatával, de aztán mikor kiszabadult és már, hogy úgy mondjam, visszavonult, akkor 20 évvel később mégiscsak nyomtatásban is közzétette. Nagyon megszokták dicsérni a nyelvét, amely világos, értelmes, és úgy látszik, hogy kifejezetten purista, tudatosan törekedett arra, hogy idegen szavakat ne használjon. Nem is. Ennél kevesebb latin szóval ember nem írta a 17. században. Csak valamit el is veszített ez a nagyon világos, racionális nyelv a baroknak a szárnyalását és a képszerűségét. Ami hát egy kicsit nyelvileg bonyolultabb volt, de valami hozzá is adott ehhez, egy ilyen költői nyelvet is eredményezett. Így aztán ez a fordítása nagyon tiszta, de sótalan és lapos. Ennyit Hallerről. Aztán ez a három könyvből, hát azért hármas könyv a neve, mert hármas história, mert ugye három könyv volt benne, a ponyván így öröklődik tovább. Summa summarum. A 17.-18. század fordulójára látható, hogy az olvasóközönség már igényelte a világi szórakoztató szép prózát. De a műfaj szerkezetben bekövetkezett törés, hiátus miatt ennek nincsenek a hazai műfaj struktúrában létező megfelelői formái. A 18. században aztán ugye a rokokó és a vele bekövetkező ízlésváltozás, amiről majd a következő órákon még beszélek, az magával hozza azt a szemmel látható törekvést, amit egész 18. századon keresztül a szemünkkel tényleg láthatunk magunk előtt, egy belső törekvést arra, hogy megalkossák ezt a szórakoztató szép prózát a belső hagyományokra támaszkodva. Milyen módokon próbálták ezt megtenni? Az egyházi moralizáló irodalom elvilágosodik. Taksonyinak a nevét említettem, ő már kifejezetten világi olvasmánynak szánta, noha nagyon erkölcsösek az ő története és erkölcsnevelőek. De hát Párizs pápai Ferencnek is van olyan munkája, Faludi Ferenc is azzal próbálkozott ebben az időben, hogy összeegyeztesse a világi pályafutásnak a kényszerét vagy a kívánságát az egyházi célkitűzésekkel. Faludinak a munkássága egyúttal arra is példa, hogy a maxima apoftegma műfaj egyre epikusabb. Maxima apoftegma az egy olyan jómondás, tanulságos, lehetőleg csattanóval záródó bölcsmondás, egy bonmó jómondás. És most már ezek nem csak önmagukban állnak, ezek az erkölcsnevelő jellegű maximák, noha így is állhatnak, Faludinál így állnak, kötetek hosszat. De Bot Péter például ezek közé a kellemesebb fogyaszthatóság véget, egy találós kérdést kanyarít, tehát egy epikus környezetet alakít hozzá, hogy fogyaszthatóvá váljon a maxima maga. Az elmúlt alkalmakon látták, hogy az önéletírás is bizonyos regényfunkcióban jelent meg a korszakban. Tehát ezt a nagy lélegzetű, világi, epikus műfajt testesítette meg, amit boldogabb helyeken már a regény hordoz, de hát itt nálunk az önéletírás tűnik föl ilyen regény szerepben. És meg is van ugye a következménye, tehát kifejezetten a hős belső lelki fejlődését kísérjük nyomon szép prózai betétekkel, tehát anekdota betétekkel. De láttuk azt is, hogy a kisepikai anekdota műfaj is önállósodik a 18. század folyamán. Sőt, mi több, noha nem egészen bevett még, de megjelenik a tündérmese. Először egy kalendáriumnak a szórakoztató szép prózai mellékleteként, aztán Faludi Ferenc téli éjszakáinak a negyedik történetében, az ugye a Shakespeare viharjának az unokatestvére, vagy másodunokatestvére az a történet. Ez a Senki szigetnek az első hazai megjelenése. De igazából még azért nem bevett műfaj, noha jelennek meg aztán gyűjtemények is, ilyen tündérmeséket tartalmazó gyűjtemények, de a Csokonai Tempefőiből úgy látjuk, hogy még azért nincsen igazán elismertve a műfaj. Tehát, hogyha ott megnézik, hogy Éva és Rozália egymással hogyan vitatkoznak aztán arról a meséről, amit a kicsit parlagi, csökkent műveltségű Éva szórakoztatására a kályhafűtő mesél el. És aztán ezt a nagyon művelt Rozália, hogy nehezményez és gúnyolja ki, hát akkor azt látjuk, hogy noha Éva szájába is nagyon jó érveket ad Csokonai, de az azért világos belőle, hogy a magas irodalom ezt a műfajt még nem fogadta el. Csak olvassák. Summa summarum, azt látjuk, hogy törekedett az írók sora arra, hogy az olvasó közönségnek ilyen irányú igényének megfeleljen. De nem volt megfelelő a magyar műfajstruktúra, a hazai műfajstruktúra erre. Nem tudta a belső fejlődés elég gyorsan az igényeknek megfelelően létrehozni a szórakoztató szép próza önálló műfajait, az elbeszélést és a regényt. De ez az korabeli olvasóközönség valójában még kétnyelvű, hát az igényesebb, mert latinul épp olyan jól olvas, mint magyarul. És ők ilyen helyzetben könnyedén tudtak a latin nyelven tolmácsolt külföldi irodalomhoz nyúlni. Megjelenik először latinul a francia heroikus regény, vagy az államregény Magyarországon. Már első Apafi Mihály fejedelem latinul birtokolt ilyet. Nagyon divatos volt a korszakban, hosszú, nem érdekes. Második Rákóczi Ferenc kifejezetten elrendelte, hogy Fénelonnak a Telemakosz utazásairól szóló felettébb, hogy is kellene ezt finoman mondani, didaktikus jellegű regényét fordítsák le latinra, hogy az udvarában nevelkedő fiatal nemesek ezzel megismerkedhessenek, mint hogy ez ugye a bölcs és igazságos államvezetésre tanít. Ugye szerencsétlen Telemakoszt a Pallas Athéné mentor képébe öltözve végighúzolja az egész Mediterráneumon, minden város másfajta társadalmi berendezkedés államforma, azt minden meg kell neki ismerni, és a saját bőrén kitapasztalnia, hogy legjobb az abszolút monarchia. Nem ezekkel a szavakkal mondja, de ez jön ki belőle végül is, hogy legjobb a bölcs államvezetést jól biztosító monarchia. Na, summa summarum, latin nyelven beszivárgott ez a műcsoport, és hát utána már a század közepétől megindul az a fordítás dömping, amely a 18. század második felére jellemző lesz. Ennek a nyitánya 1755. Haller László, a Bethlen Kata férjének, Haller Lászlónak az unokaöccse magyarra fordítja ezt a Telemakosz kalandjai című könyvet, Telemakus bujdosásai címmel. Kassa 1755. Ez évszámtól számítjuk a magyar országi regény megszületését. A magyar olvasóközönség ízlése azonban még rendkívül konzervatív, még a barokk stílus eszmény lebeg előttük. A fordító pedig még nem is álmodik arról, hogy ő neki az eredetivel adekvát nyelvi formát kellene adnia a műnek, mert ebben az időben a fordítás és az eredetiség még nem vált külön egymástól. Az eredetiség nem volt kívánalom, és a fordításnál nem kívánták meg a szöveghűséget. Tehát minden fordítás egyúttal egy kicsinykét átdolgozás is, sőt, mi több, hát valamilyen módon, a Horváth János erre azt a kifejezést adja, hogy a kulőr lokál első dadogásai, tehát a nemzeti tematika igénye is megszólal bennük. Tehát egy kis magyarosítás, magyar helyszín, mondok példát, bestseller volt a korban, de csak a pad alatt olvasták természetesen. A magyar címe a Kártigám, egy ritka szépségű török kisasszonynak a története, aki itt Budán francia fogságba esett, és francia arisztokratikus nevelést kapott. És hát ez már megint csak az a heliodoroszi világirodalmi patron, megszerette a tuszánói őrgróf, és akkor ketten kétfelé szakadnak a világban, és hát aztán a végén összekerülnek, és aztán végre meg lehet tartani az esküvőt. Nem ez az érdekes benne, mert ez olyan közhelyes ez a dolog, hogy most már tényleg visszaköszön. A mi fordítónk, hogy a arisztokrata rangját emelje, magyar főúri származással ajándékozza meg a ritka szépségi török kisasszonyt. A végén van egy 10 lapos betét, valaki előkerül, és felvilágosítja az addig tudatlanságban leledző családot, hogy bizony Kártigánnak a anyukája egy magyar arisztokrata hölgy volt. Hát ez érzik, hogy milyen feudális szemléletet tükröz igazából, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen a tuszánói őrgróffal való házassága, hát legkevesebb egy magyar arisztokrata származással meg kell ajándékozni. Na de hát akkor is a nemzeti tematika rejlik ebben. De fordításokat tucatszám magyarosítják. Volter Zadigját Dugonics András honfoglaláskori magyar környezetbe helyezi, Cserei egy honvári herceg címmel. Ennél viccesebb habarcsot nem is tudnak elképzelni, amikor Voltaire nemesveretű, klasszicista gondolatai a szögedi tájszólásban kapnak nyelvi formát. Egy honfoglaláskori hercegnek az életébe beleágyazva. Hát ennél nagyobb műveket is fordítanak és magyarosítanak le, meg például hát ugye Kazinczy egy végül is a Werterből sokadik leszármazott, tehát akkor ilyen Werteriádákat is százszámra írtak Németországon, és egy ilyet fordított le magyarra Bács megyeinek összveszedett levelei címmel. Tehát megindul a magyarországi regénykiadás, és nem állítjuk persze, hogy ebben ilyen a nemzeti tematika, az eredetiség valamilyen módon nem keresi a kiutat. De valójában ezek a törekvések majd csak a 19. század elején fognak eredményre vezetni. Néhány bátortalan próbálkozás a 18. század utolsó évtizedében, tehát az 1790-es években jelzi, hogy megindult volna az eredeti magyar regényirodalom is. Kármánnak, Szentjobbi Szabó Lászlónak a munkásságában. De hát történelmi és irodalmi körülmények, cenzúra rendelet, mit tudom én, mi nagyon sok minden afelé hatott, hogy ez a szál újra megszakadt, és a 19. század első évtizedeit most már igazán a, hát ez Fáy Andrásnak a kifejezése, hogy pityergő hitvány regényeink uralták a közönségnek az igényeit. Ezek elégítették ki. Kollégák, ennyi tehát a 18. század végéig eljutó világi szórakoztató szép prózáról. És minthogy már a 18. században járunk, a következő alkalommal immár a rokokóról fogunk beszélni. Addig is jó munkát mindnyájuknak, viszontlátásra!
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Essárdi Margit előadását közvetítettük az Elte bölcsészkaráról. A magyar irodalom barokk korszaka. Szórakoztató világi szépróza a 16-18. Században. A felvétel 2005. májusában készült.